Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 33. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 33. Zsoltárunk első versét, nosza, Istenfélő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak. Testvéreim, és a 455. énekünket lapozzuk fel, 455. dicséretünket, és énekeljük el első 5 versével. 455. dicséretünket első 5 versével énekeljük. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Mózes első könyvéből olvassuk. Mózes első könyvének 19. részében az első verstől a 29. versig. Mózes első könyvében a 19. rész első versétől ezt olvassuk. Kapcsoljuk ki a telefont valahogyan. Megvan az a telefon? Megvan. Tehát Mózes első könyvének 19. részében olvassuk. Mikor a két angyal estére Sodomába jutott, Lót Sodoma kapujában ül vala, és amint meglátta őket, Lót felkelt, és eléjük ment, és arccal a földre borult, és mondta: Ímé, uraim, kérlek, térjetek be szolgátok házához, és háljatok ott, és mossátok meg lábaitokat, reggel korán felkelhettek, és indulhattok útatokra. Azok pedig mondának: Nem, hanem az utcán hálunk meg. De nagyon unszolta őket, és betértek őhozzá, és bemennének az ő házába. Ő pedig szerzett nékik vendégséget, és pogácsát is sütött, és ettek. Lefekvésük előtt a város férfiai, Sodoma férfiai, körülvették a házat, ifja, örege, mind az egész közösség, egytől egyig, és szólíták Lótot, mondván néki: Hol vannak a férfiak, akik te hozzád jöttek az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket. És kiment Lót őhozzájuk az ajtó elébe, és bezárta maga után az ajtót, és mondta: Kérlek, testvéreim, ne cselekedjetek gonoszságot. Íme van én nékem két leányom, akik még nem ismertek férfit, kihozom azokat ti hozzátok, és cselekedjetek velük, amint néktek tetszik, csak hogy ezekkel az emberekkel ne csináljatok semmit, mivel hogy az én hajlékom árnyéka alá jöttek. Azok pedig mondának: Eredj el innen! Ismét mondának: Ez egy maga nálunk jövevény, és ő szabja a törvényt. Majd gonoszból cselekszünk veled, hogy nem azokkal. És reá rohanának a férfiak Lótra, felette igen, és azon valának, hogy betörik az ajtót. De kinyújták azok a férfiak kezeiket, és behúzták Lótot magukhoz a házba, és bezárták az ajtót. Az embereket pedig, akik a ház ajtaja előtt valának, vaksággal verék meg kicsintől nagyig, annyira, hogy elfáradának az ajtó keresésében. És mondának a férfiak Lótnak: Ki van még itt te hozzá tartozó? Vődet, fiaidat, leányaidat és mindenedet, ami a tied a városban, vidd ki e helyből, mert mi elvesztjük ezt a helyet, mivel hogy ezek kiáltásra nagyra nőtt az Úr előtt, és az Úr küldött minket, hogy elpusztítsuk ezt. Kiment azért Lót, és szóla az ő vőinek, kik az ő leányait elvették vala, és mondta: Keljetek fel, menjetek ki e helyből, mert elveszti az Úr e várost, de az ő vőinek úgy tetszik, mintha tréfálna. És amikor a hajnal feljött, sürgették az angyalok Lótot, mondván: Kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlevő két leányodat, hogy el ne vesz a városnak bűne miatt. Mikor pedig késedelmeskedék, megragadták a férfiak az ő kezét, és az ő feleségének kezét, és két leánya kezét, az Úrnak iránta való irgalmából, és kivitték őt, és ott hagyták a városon kívül. És lőn, mikor kivivék őket, mondta az egyik: Mensd meg a te életedet, hátra ne tekints, meg ne állj a környéken, a hegyre menekülj, hogy el ne vesz. És mondd a Lót nékik: Ne, ó uraim! Íme a te szolgád kegyelmet talált te előtted, és nagy a te irgalmasságod, melyet mutattál irántam, hogy életemet megtartottad, de én nem menekülhetek a hegyre, nehogy utolérjen a veszedelem, és meghalljak. Ímhol az a város közel van, hogy odafussak, kicsiny is, hadd meneküljek kérlek oda, és én életben maradok. Mondd azért néki: Ím tekintek rád e dologban, és nem pusztítom el a várost, melyről szólottál. Siess, menekülj oda, mert semmit sem tehetek addig, amíg oda nem érsz. Azért nevezték annak a városnak nevét Coárnak. A nap feljött vala a földre, mikor Lót Coárba ért, és bocsáta az Úr Sodomára és Gomorára kénköves tüzes esőt az Úrtól az égből, és elsüllyeszté ama városokat és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait, és a föld növényeit is. És hátra tekintett az ő felesége, és sóbálványjá lőn. Ábrahám pedig reggel arra a helyre jutott, ahol az Úr színe előtt állott vala, és tekinte Sodoma és Gomora felé, és az egész környék földje felé, és látá, és ímé felszáll a földek füstje, mint a kemence füstje. És lőn, mikor elveszté Isten annak a környéknek városait, megemlékezék az Isten Ábrahámról, és kiküldé Lótot a veszedelemből, mikor elsüllyeszté a városokat, melyekben lakott vala Lót. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a mai napot is a te házadban kezdhetjük. Köszönjük néked, hogy megállhatunk előtted, és a gyülekezet közösségében dicsérhetünk téged. E világnak teremtőjét, e világnak szabadítóját, újjáteremtőjét. Köszönjük te néked, hogy a te igéd megszólal, és ebben kijelented nekünk magadat, hogy ismerjünk téged, tulajdonságaidat, ismerjük a te terveidet, a te ránk vonatkozó akaratodat, és köszönjük néked, hogy szólsz hozzánk, hogy bízunk te benned, és egészen adjuk neked a szívünket és az életünket. Kérünk téged, hogy segíts, hogy ebben az órában igazi tisztelet és hódolat és gyermeki bizalom tölts el a szívünket ígéd iránt, üzeneted iránt. Kérünk téged, hogy áld meg szíveinket, áld meg a gyerekek alkalmát, ahol ők is hallgathatnak téged és dicsérhetnek együtt. Kérünk, hogy áld meg minden helyet a mai napon, ahol a te igét hirdettetik templomokban, gyülekezetekben. Magasztaltassál fel a népek között, vond magad után a népek szívét, lelkét, add, hogy téged imádjanak, téged tiszteljenek az emberek. Benned örvendezzenek, és a te követésedre adják magukat. Kérünk, Urunk, hogy áld meg mindnyájunk szívét ebben az órában. Nagy nevedért, drága Krisztusunkért. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet, és a Heidelbergi KT-ból a mai napra eső részletet hallgassuk meg figyelemmel.
Kedves testvérek, a KT tanulmányozása kapcsán a következő fejezethez értünk el, aminek a címe az Atyaistenről szóló tanításokat tartalmazza. És egyetlen egy kérdés hangzik ma el, és arra a válasz, ez pedig visszautal a múlti alkalommal olvasott hiszek egyre. Mit hiszesz, amikor ezt mondod? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. Hiszem azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló atya, aki a mennyet és a földet minden bennünk lévő dolgokkal egyetemben semmiből teremtette, és örök tanácsa és gondviselése által most is fenntartja és igazgatja, az ő fiáért, Jézus Krisztusért nékem Istenem és Atyám, akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy minden testi és lelki szükségemben, minden lelki szükségemet be fogja tölteni, sőt, mindazt a rosszat is, amit e síralomvölgyben rám bocsát, javamra fogja fordítani, mert ezt megcselekedheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges atya. Majdnem minden válasz után elmondhatnám, amit most mondok el, hogy természetesen ezeket a bölcs dolgokat, amiket hallgatunk, a Heidelbergi KT szövegezői nem az ő bölcs elméjükből találták ki, hanem most is itt van, és különösen sok bibliai hivatkozás található-e válasz után. Azok a bibliai helyek, ezt azoknak mondom elsősorban, akik nem szokták túl sokat kezükben tartani a hitvallásunkat, érdemes megnézni, hogy mindezt természetesen a Biblia paralel és különböző helyei közül állították így össze. Legyen Istennek ezért hála. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen. És énekeljük most folytatva Isten tiszteletünket a 287. énekünk harmadik versét, a 287. dicséretünk harmadik versét. A 287. énekünk harmadik verse így kezdődik: sok szükségünk, jól lehet, vannak mi nékünk, de most néked kiváltképpen ezen könyörgünk. Isten tiszteletünk alapigéjét Péter apostol második leveléből, a harmadik részből olvassuk, a harmadik rész 11. versétől a 13. versig. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, kik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, melyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyekben igazság lakozik. Kedves testvéreim, az elmúlt alkalommal láttuk, hogy Isten egy új eget és új földet teremt, amelyet benépesít egy új emberiséggel, amely nem más, mint az Anya Szent Egyház, amelyet a Jelenések könyve úgy nevez, hogy a Szent Jeruzsálem. Ennek az új égnek és új földnek és rajta lakó emberiségnek a központjában, láthattuk ezt is, többszörösen is aláhúzta az ige, maga az élő Isten áll, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten, és ott lakik együtt az ő megváltott és újjáteremtett népével. Láttuk a jövőt, az eljövendőt. És úgy fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy hát ha ez lesz, akkor most itt ebben a világban hogyan is éljünk, mint is éljünk? Milyen életvitelre sarkal bennünket a jelenlegi világban, amiről úgy tudjuk, hogy a tűz viharon fog átmenni, és meg fog semmisülni, úgy, ahogy egykor miniben Sodoma és Gomora. Hogyan éljünk tehát itt, ebben a mostani világban? Mit tehetünk itt? Három dologra gondoltam, amit szeretnék ma elétek hozni, és mindjárt csapjunk is a húrok közé. Az első teendőnk az nem más, mint az evangéliumnak a kitartó hirdetése. Nagyon fontos, testvérek, látni ezt a bibliai ívet, hogy Isten megteremtette ezt a világot tökéletességbe. A sátánnak a munkálkodása és az ember Isten iránti engedetlensége miatt azonban megromlott, abnormális állapotba, Isten ítélete alá, átok alá került. De Isten nem mondott le erről a világról, hanem elküldte az Úr Jézust, hogy általa ezt a világot visszajuttassa az eredeti tökéletességbe, sőt, még egy nagyobb tökéletességbe juttassa el. Egy örök, végtelen tökéletességbe. Látnunk kell ezt a hatalmas ívet, amit a Biblia elénk ad, mert a Biblia leírja nekünk ezt az ívet. Isten kezdetben a semmiből megteremti a világot, ami megromlik, de Isten nem mond le a világról, az emberekről, az emberiségről, hanem elküldi Jézust, aki által megváltja az emberiséget, megváltja a világot, tűzítélet alá veti, de újjá teremti a világot, és az emberiséget is, és újra ott lakik az emberekkel, ugyanúgy, mint hogy ott lakott Ádámmal és Évával a kezdetben, az Édenben. Mert helyre állítja az ő eredeti tervét. Ez, testvérek, egy lenyűgöző, ma úgy mondjuk, metanarratíva. Egy lenyűgöző világmagyarázat. Egy lenyűgöző, úgy is mondhatjuk, világnézet. A bibliai keresztjén világnézet. Amelyben kulcsfontosságú személy, ahogy látjátok, és ahogy értitek is, az Úr Jézus Krisztus. Keresztjénként, bibliaismerő emberként nem tudunk mit kezdeni azzal a felfogással, amikor azt mondják emberek, olykor keresztjén emberek, hogy nem tudnak Jézussal mit kezdeni. Hát Jézus a Bibliában ennek az egész újjáteremtésnek a kulcsa, a legfontosabb központi személye a történelemnek. Hát nem lehet őt csak úgy figyelemen kívül hagyni. És meg kell értenünk azt is, testvérek, hogy a kereszténységnek kezdettől fogva, mármint hogy Jézustól és Jézus tanítványaitól fogva, egyetlen üzenete volt ennek a világnak, amelyik megy a tűz ítélet felé, megy az utolsó ítélet felé. Egy üzenet volt, és ez az üzenet pont Jézusról szólt. Arról a Jézusról, aki Názáretben, úgy mondtak Názáreti Jézus, de Betlehemben született, aki meghalt Jeruzsálem mellett a Golgota hegyén, aki harmadnapra föltámadott és felment a mennybe, a meghalt, a feltámadott ember, aki voltak éppen Isten is, nem csak ember, és aki az egyedüli, aki az embereket elvezetheti, bejuttathatja ebből a mostani nyomorult állapotból a majdani csodálatos tökéletességbe. Mindig is az Úr Jézus volt a kereszténység üzenetének a központjában. Nem mint egy ostya darab, hanem mint üzenet, mint információ, mint igei tanítás, bibliai tanítás. Róla beszéltek az ember, nem mutogatták Jézust, hogy itt van egy ostyában, vagy valami anyagba zárva. Az már egy megromlás, amikor így ez történik, hanem az ige szavában, az ige hirdetésben. Egyszerűen fogalmazva, Pál apostol nem egy ostya darabot hurcolászott a világba jobbra-balra, hanem Jézust hirdette meg az embereknek, mint élő személyt, aki meghalt, feltámadott, megdicsőítetett, és aki egyedül visz be embereket a halálból az életbe, ebből a világból, abba a világba, az Isten csodálatos új világába, új emberiségébe. A csodálatos harmóniának és a békességnek az állapotába, az Istennel való örök közösségbe. Egyedül Jézus. Így olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy nincs más név, amely által kellene megtartatnunk, hanem csak Krisztusnak a neve. Nekem is az a feladatom, testvérek, de nem csak nekem, hanem nektek is, hogy mindenki a maga helyén, a maga kis szószékén, családjában, munkahelyén, gyülekezetében, vagy nem tudom hol, ahol éppen van, Jézusra mutasson. Az Úr Jézus Krisztusra mutassunk. És elmondjuk az embereknek, hogy egyedül ő az, aki innen az abnormális világból át tud minket vinni a normális világba. Az Isten új világába, az új emberiségbe. A teljes boldogság Istennel való közösség állapotába. Rá kell mutatnunk, és azt is el kell mondanunk, testvérek, hogy ha valaki nem hisz ebben az Úr Jézusban, nem adja neki a szívét, nem adja neki az életét, akkor soha nem fog eljutni oda. Az új égre és az új földre, annak az új emberiségébe, akikkel együtt lakik Isten. Soha nem fog oda eljutni, hanem eljut az örök kárhozatba. Vagyis meg kell mutatnunk, hogy Jézusban, Ha hiszünk, akkor annak áldott következményei lesznek, és ha nem hiszünk, ha megvetjük, akkor annak átkozott következményei lesznek. Örök átkozott következményei. Nagyon sok múlik, sőt minden Jézuson múlik, így lehet mondanunk. Minden az Úr Jézuson és a vele való kapcsolatunkon és viszonyukon múlik. Hirdetnünk kell tehát ezt a Jézust ebben a páratlan üdvözítő mi voltában, ebben a világban. Ebben a világban, testvérek, amelyik, mondjuk ki most azt, hogy egy olyan világ, egy olyan emberiség, amelyik egyfelől nem hisz az úgynevezett metanarratívákban vagy világnézetekben. Volt a 20. században két nagy úgynevezett metanarratíva, egy nagy világmagyarázat, mondjuk így magyarul is. Az egyik a fasiszta ideológia, a másik a kommunista ideológia. De mind a kettő ideológia befutcsolt. És az embereknek mind a kettő hozzájárult ahhoz, hogy a szívében kialakuljon az az érzés, az a gondolat, hogy nincs egy nagy, átfogó világmagyarázat. Korábban is voltak már ilyen nagy világmagyarázatok az egyes filozófiákban. Filozófusok mindig igyekeztek a világot megmagyarázni, hogy honnan jöttünk, hova megyünk, miért élünk, hogy élünk. Mindig ezeket a kérdéseket firtatták. De mindegyik filozófus átlépett a másik, mindegyik filozófuson átlépett valaki, egy következő. És megcáfolta azt, na ő azt mondta, de hát az nem úgy van, hogy én mondom. Erre jött valaki, aki azt mondta, nem úgy van, hogy azt mondta, hanem úgy. És akkor így eljutottunk a 20. századig, amikor már a filozófusok nem tudtak újat mondani, ám de előjött egy bizonyos Marx, aki azt mondta, hogy nem is kell már újat mondani, nem is lehet, de nem is kell újat mondani, hanem a világot meg kell változtatni. És alkotott egy ideológiát. De hát hiába próbálta megváltoztatni, az se jött be. Az is befutcsolt. De Hitler ugyanígy. Az is befutcsolt. És az emberek ott álltak a 20. század második felébe, és azt mondták, hogy ez az egész nem ér semmit. Hagyjuk a metanarratívákat. És legyintettek a bibliai metanarratívára is. Azt mondták, ez se kell nekünk. Hát a Biblia előadta, hogy Isten teremtette a világot, aztán bűneset, aztán jött Jézus, hogy megváltsa a világot, és majd egyszer elsöpri ezt a világot, és megteremt egy újat, egy új emberiséggel, amelyik csodálatos lesz, ahogy a múltkoriban is láttuk. De ez egy olyan metanarratív, amit hagyjunk. Ez egy ugyanolyan szemét, mint a többi. De ez nem ugyanolyan szemét, testvérek. Ez nem szemét. Ez az igazság, ez a valóság. Azt kell mondanunk az embereknek, akik így legyintenek ezekre a dolgokra, hogy ez nem mese gyermek. Jézus egy valóságos történeti személy volt, aki valóban itt élt ezen a földön, aki valóban meghalt a kereszten, aki valóban feltámadt harmadnapon a halálból, aki valóban csodálatos dolgokat cselekedett, aki vissza fog jönni, mert minden szava igaz, és ez az ígérete is igaznak fog bizonyulni. És ebben az üzenetben magában van egy meggyőző erő, az Isten lelkének köszönhetően, valahogy testvérek ezt képviselnünk kell ebbe a világba. Akkor is, ha az emberek nem hisznek a metanarratívákba, a nagy világmagyarázatokba, meg nagy világnézetekbe. És miközben egyébként az emberek nem hisznek ezekbe a nagy világmagyarázatokba, és nincs egy valamire való világnézete az embereknek, aközben ezek az emberek abszolút jövő nélkül való, perspektíva nélkül való emberek nem látnak az orruknál tovább, hisz látjuk ezt, testvérek, hogy nem látnak az emberek ennél tovább, csak egy valakit látnak, önmagukat és a saját élvezeteiket. Azt látják, hogy itt és most kell élnem, carpe diem, élvezzem a mát, mert nincs holnap. Mert holnap csak a halál van, és a sötétség és a megsemmisülés van. Én vagyok, és itt és most élveznem kell az életet. Ez a nagy világ nézetünk ma, a 20.-21. századi embernek. De nem képes fölemelni a gerincét, és előre nézni mondjuk 10 évet se. Mi meg azt mondjuk, hogy nézzétek, itt az Úr Jézus, és aki benne hisz, ez a világ meg fog semmisülni, de ő általa eljut egy új égre és új földre, egy új emberiségbe, amelyik sokkal csodálatosabb lesz, mint el tudjuk képzelni. És amelyik végtelen lesz. Az nem a harmadik birodalom, és nem a kommunizmus. Az az Isten országa. Van jövő. De hogy oda eljussunk, ahhoz itt és most hinnünk kell az Úr Jézusban. Mert ha nem hiszünk, soha nem látjuk meg. Soha nem látjuk meg. Nagy dolog, testvérek, tehát Jézusra mutatni, ez az első pont, amit szerettem volna elétek hozni. Jézus csodálatos személyére kell rámutatnunk, itt is, most is, meg nekünk is ott, ahol éppen jártok, keltek. A második dolog, amit szeretnék mondani, hogy megtehetjük még azt, hogy a következőt megfontoljuk. Amikor az Úr Jézus Krisztus eljött erre a földre, testvérek, akkor ő általa megjelent ezen a földön az Isten országa, az új ég és az új föld. Ennek az elmúló világnak a keretei között, a Római Birodalom idején, az ókorban, megjelent itt Jézus, és Jézusban, Jézus személyében megjelent e világ dimenziói vagy keretei között a ma új ég és új föld, illetve az új emberiség képviselője, létrehozója, megalkotója. A jövendő belépett ebbe a mostani világunkba. Ebbe a koordinátarendszerbe belépett az a koordinátarendszer, Jézus által. Ez, testvérek, egy elképesztően csodálatos bibliai kijelentés. Már nem csak ez a világ van, ez a romlott és kárhozatra menő világ, hanem ebben a világban megjelent az új világ, mint egy ilyen kis csíraként megjelent benne az új világ. Jézus személye által, aki Isten fia, a második Ádám, így nevezi a Biblia, a második ember. Amikor Jézus itt járt a földön, nem követett el semmi bűnt. És jelezte, hogy az új világban nem lesz bűn. Az emberekben. Nem fognak bűnt elkövetni. Tökéletesek lesznek. Amilyen ő itt volt. Amikor itt járt Jézus, egy csomó csodát cselekedett, melyek által ízelítőt adott abból, hogy ott mi lesz. Amikor föltámasztotta a halottakat, megmutatta, hogy ott nem lesz halál. És olvasuk is a jelenések könyvében, hogy ott halál nem lesz. Amikor itt járt a földön, az Úr Jézus meggyógyította a betegeket, jelezve, hogy ott nem lesz betegség. Mint egy ízelítőt adott itt, abból, ami majd ott lesz. Az új jégen és új földön, az Isten új világában. Itt az Úr Jézus, amikor járt a földön, legyőzte a sátánt és a démonokat, e világ urait, e korszak titokzatos és láthatatlan fejedelmeit, jelezve, hogy ott az új világban nem lesz sátán, és nem lesznek démonok, akik az embereket meg tudnák majd téveszteni. Jézusban, testvérek, nagyon fontos dolog, betört ebbe a mostani világunkba, amelyik megy a tűzítélet felé, betört Isten országa, az új ég és az új föld és az új emberiség első tagja megjelent közöttünk. És éppen ezért, testvérek, aki ő benne hitt és hozzá csatlakozott, az mint egy általa belépett ebbe az új világba. Belépett az új emberiségbe. Az új korszakba. És azóta is így van, testvérek, aki Jézusban hisz, itt és most, az belép az új emberiség sorai közé. Az új világ állampolgárságát megnyeri. Még itt él, de már annak a világnak az állampolgára. Még itt van, de már oda tartozik. Nagyon fontos ezt megérteni, testvérek. Nagyon fontos megérteni, hogy oda bejutni nem a halálunk után lehet, hanem itt az életünkben. De csak úgy, hogyha hiszünk az Úr Jézus evangéliumába, és Jézusnak adjuk a szívünket, aki meghalt értünk, és aki feltámadt. És őt fogadjuk az életünk királyává, urává, abszolút tartalmává. Ha ő neki kötelezzük el magunkat, testvérek. Ez nem játék, nem mese dolog. Ha ezt megtesszük, ha itt hiszünk ő benne, hiszünk az őróla szóló örömhírbe, ami a Bibliában van, és Jézus követésére adjuk magunkat, akkor itt és most megkaptuk a mennyei állampolgárságot. Az új világ tagjaivá lettünk. Olyanok vagyunk, mint egy ember, aki elmegy mondjuk, mit tudom én, Új-Zélandra. ott van Új-Zélandon, de közben nem új-zélandi állampolgár, hanem magyar állampolgár. Ő ott is magyar állampolgárként jár egy másik világban, ugye másik országban. Kicsit hasonlít a helyzet, hogy itt vagyunk ebben a világban, de egy másikba tartozunk, ha hiszünk Jézusban. Egy másikhoz tartozunk. Ezért mondják az apostolok mindig újra meg újra, higgy az Úr Jézusba és üdvözülsz, és ha hittél, akkor te már oda tartozol, és hogyha te már oda tartozol, akkor úgy kell élned itt, mintha ott élnél. Még én azt mondom, hogy ha mondjuk nem menjünk Új-Zélandig, csak Bécsig. Elmegyünk Bécsbe, és aztán ottan az ember csak próbál, szégyenkezik a magyarok miatt, amikor meghallja őket, mert kimennek oda, és ott üvöltöznek, és káromkodnak, és veszekszenek, és ki van írva, hogy ne lopjál magyar. Mert ott ezt csináljuk. Tisztelet a kivételnek. Szinte, mintha lehullana rólunk minden erkölcsi, nem is tudom, hogy micsoda. Kivetkőzünk magunkból. Vagy hogy az igazi arcunkat mutatjuk, nem tudom. De szégyenkezik az ember, hogy egy idegen országban vagyok, és én magyar vagyok, és ezekkel a honfitársaimmal egy szinten említenek. Mert nem viselkednek úgy, hogy egy magyar embernek viselkednie kell. Ha máshol is van, akkor is úgy kell viselkednie. A keresztény ember itt van ebben a világban, és itt úgy kell viselkednie, mint a menny állampolgárának. Ezért adtam a második pontnak ezt a címet, hogy kötelességünk a szent élet, mert a mennybe szentül fogunk viselkedni. És ha ott mi van az állampolgárságunk, és oda tartozunk a Jézusba vetett hitáltal, akkor itt szentül kell élnünk. Tisztán kell élnünk. Aki itt nem él szentül és tisztán, az olyan, mint az a magyar, aki kimegy oda Bécsbe, azt ott káromkodik, meg lop, meg hazudozik össze-vissza. Hát hogy van az, hogy én az Isten országába tartozom, a Krisztusba vetett hitáltal, én nekem ott van az állampolgárságom, előre nézek, mint annak az országnak az állampolgára, és várom, hogy mikor érkezik majd meg, és itt hazudok, lopok, csalok, házasságot török, mit tudom én, mit csinálok? Ez így jól van? Nincs jól. Minket a mennyei állampolgárságunk arra kötelez, hogy itt a földi életünket szentül éljük meg. Ebben maga Jézus van nekünk segítségünkre, aki velünk van már itt is, hitáltal. De aki példát is adott nekünk, hiszen ő is itt járt ezen a földön, mint a menny királya, és hogy járt itt közöttünk? Lopott, csalt, hazudott Jézus is? Nem. Tisztán és szentül élt, úgyhogy bűn nem követett el. Mindenki gonosz volt körülötte, de ő tiszta maradt. Ő szembe ment az árral. Ő vállalta a konfliktusokat, vállalta az összeütközést a szentségtelenséggel. Bátor volt és erős volt a hitben, és azt tette, amit az Atya akar tőle. És abban nekünk egy példát adott az Úr Jézus. Hogyha mi mennyei állampolgárok vagyunk, itt szentül kell élnünk, vállalva a konfliktust a világgal, szegény magyar honfitársainkkal is, ha kell. A szegény magyar munkatársainkkal, vagy szegény magyar lelkésztársaimmal, vagy gyülekezeti testvérekkel is olykor. Menjen, ahogy akar, de nekünk, ha mennyei állampolgárok vagyunk, a mennyei alkotmányunk nem engedi meg, hogy erkölcstelen emberek legyünk, hanem arra kötelez minket az Úr, hogy szeressük őt, és szeressük az embertársainkat, és szentül és tisztán éljünk ebbe a világba. Olvashattok nem tudom hány igét az Új Szövetségből, ami fölhívja a hívőket, hogy szentül éljenek, mert ők oda tartoznak a Krisztusba vetett hitáltal. És nem engedhetik meg maguknak azt, hogy mindenféle bűnökbe, vétkekbe csúszanak itt bele, hanem harcolniuk kell ezek ellen. A kísértések jönnek, persze, hogy jönnek, de harcolunk ellen, és törekszünk az Úr akaratát cselekedni, és szentül élni egy szentségtelen világba, vállalva ennek a feszültségét, ennek a konfliktusnak a valóságát. A kinevetést, a gúnyt, a hátratételt. Itt mi úgy mondjuk az énekben, a 455. énekben, hogy zarándokok vagyunk. Ugye énekeltük, zarándok módra járva. Mi úgy járunk ebbe a világba itt, mint zarándokok. Itt nem ez az igazi hazánk. Ez egy átmenő hely a számunkra. Mert tudunk arról, hogy egyszer eljön az ítélet vihara, és megsemmisül ez Isten akaratából. De új ég és új föld teremtetik. és az új emberiség, akit itt ebből az emberiségből Jézus összegyűjtött magának, oda fog letelepítetni. És az, ami örök és végtelen boldog hazánk. Oda tartunk, és már itt a földön úgy igyekszünk úgy élni, mint ahogy ott fogunk majd élni. Krisztus dicsérve és egymást szeretve. Isten magasztalva és egymást szeretve. Nem illik hozzánk a szentségtelenség. Ez a második dolog, amit szerettem volna hangsúlyozni, és amire bátorítanálak titeket ma is, meg egymást is mindig erre kell bátorítanunk itt a gyülekezetben, hogy igyekezzetek szentül élni, és méltón az ő örök országához, ahova hív bennünket a mi Urunk. Az utolsó dolog, testvérek, amit még el kell mondanom, hogy nekünk egy bátor küzdelmet kell végrehajtanunk ebben a világban. De nem csak arról van szó, hogy hirdessük Jézust, és hívjuk az embereket a belevaló hitre, mert hogy ő juttat el minket Isten új világába. Nem csak arról van szó, hogy igyekezzünk emellett tiszta, szent életet élni az Úr akarata szerint, az ige szerint, mások lenni, mint a világ, nem a világ értékeihez igazodni, nem az Urunkhoz igazodni, hanem, testvérek, egy bátor harcot is végre kell hajtanunk. Egy érdekes problémát feszegett Camus, Albert Camus, a nagy francia egzisztencialista író, a Pestis című regényében. Tudnélik, azt a problémát feszegeti, hogy az embernek szabad-e harcolni a világban lévő gonoszság ellen. Szabad-e fellépni Oránban, ebben a francia városban, ahol betör a Pestis, szabad-e fellépni a Pestis ellen? Van egy orvos, és van egy pap, az egyik azt mondja, nem kell fellépni ellene, és van egy másik, amelyik mondja, fel kell lépni ellene, és egy ilyen, ezt a problémát járja körül a maga szempontjából, de a Bibliát figyelmen kívül hagyva Camus ebben a regényben. De ez egy tényleg érdekes kérdés. Itt vagyunk ebben a világban, testvérek, amelyik, hát olyan, amilyen, szabad-e nekünk itt fellépni határozottan a gonoszság ellen? A sötétség ellen, a hazugsággal szembe, az abnormálissal szembe. Vagy nem? Most testvérek, hogyha ez a világ most olyan, amilyennek Isten akarja, hogy legyen, akkor ha föllépünk a világban lévő gonoszság, hamisság, hazugságok ellen, akkor Isten ellen fogunk harcolni. Ha viszont ez a világ nem olyan, amilyennek Isten akarja, akkor felléphetünk a benne lévő gonoszságok és hamisságok és hazugságok és romlottságok ellen. És olyan jó, hogy a Biblia azt mondja nekünk, hogy ez a világ nem olyan, mint amilyennek Isten akarja. Ez a világ valóban abnormális állapotban van. Isten nem ilyennek teremtette ezt a világot, és hogyha ebbe a világban látunk mindenféle defektusokat, abnormális jelenségeket, és mi fellépünk ellenük, akkor nem Isten ellen harcolunk. Hadd hozzam ide nektek az Úr Jézusnak a példáját, mert az Úr Jézus itt járt a földön, mint Isten országának az ura, mint az új világ vezetője, akkor ebben a világban fellépett az itt lévő gonoszságok ellen, ugye? Akár erkölcsi gonoszságok ellen is. Rámutatott az emberekre, hogy képmutatók vagytok. Hazudtok ti. És ne hazudjatok. Ne legyetek képmutatók. Rámutatott a hitetlenségükre, az Isten iránti bizalmatlanság. Mondta, ne legyetek hitet, legyetek hívők. Mert a hitetlenség nem egy természetes állapot, ez egy abnormális állapota az embernek. A normális az, hogy egy ember hisz az Istennek. Amikor a betegségeket gyógyította, fellépett a betegségekkel, mert nem az a természetes, hogy az emberek betegek lesznek és meghalnak, hanem az, hogy egészségesek, épek, lelkileg is, testileg is. Amikor feltámasztotta a halottakat, akkor meg a halál nem természetes a világban, az egy abnormális dolog, ellene föllép Jézus. Bátran, és amikor Jézus testvérek fellép ezek ellen az világi hamisságok, nyomorúságok ellen, akkor nem Isten ellen harcol, értitek? Nem Isten ellen harcol, hanem az abnormális ellen harcol, és behozza a világba a normálist. A jót, a tisztát, az igazat, a helyest. Amikor annyira jó testvérek, amikor Jézust olvassuk, hogy megy Lázárhoz, a barátjához, és megáll a sír előtt. És azt olvassuk, Jézus felindult a lelkében. Azt hiszük, hogy Jézus elkezdett sajnálkozni. Hogy ó, szegény Lázár, a barátom meghalt, és ott elérzékenyült az Úr Jézus. De az eredeti szövegben nem ez van, hanem az, hogy Jézus haragra gerjedt. Jézus haragra gerjedt. Mire haragudott? A halálra. Az abnormálisra. Jézus indulatba jött. Mielőtt beszólt volna, hogy Lázár, gyere ki. Mert az abnormális dolog, hogy az embernek a barátja meghal. Értitek? És amikor Jézus síkra száll a halál ellen, akkor nem Isten ellen száll síkra, hanem a halál ellen száll síkra. És nekünk, testvérek, Jézusnak ez a magatartása abszolút irányadó. Mi teljes joggal szállunk síkra mindenféle gonoszsággal szembe. Legyen az bármilyen gonosz, az orvos harcoljon a betegség ellen. Nem az Isten ellen harcol, amikor a beteg, hanem az Istenért harcol, a normálisért harcol, amikor az abnormális ellen síkra száll. A családban, amikor síkra szállunk a jó dolgok mellett, és a gonoszságok ellen fölemeljük, akkor nem Isten ellen harcolunk, hanem a jó dolog, a jó ügy mellett állunk ki. Ez olyan magától értetődőnek tűnik nekünk, testvérek, de lehet, hogy már nekünk se egyébként. Sokszor magunk se tudjuk, hogy mi szabad nekünk ebbe a világba fellépni egyáltalán a rossz, nem Isten ellen fogunk akkor harcolni, aki ránk keresztette ezt? Nem. Szabad lelkiismerettel harcolatunk a gonoszság ellen, sőt, kötelességünk mindent megtenni annak érdekében, hogy ebből a világból kisöpörjük a gonoszságot, a sötétséget, a hamisságot. Nem csak az egészség vonatkozásában, nem csak az erkölcs vonatkozásában, de az oktatás vonatkozásában. A pénzügyekkel kapcsolatban, a pénzügyi világ gonoszságával kapcsolatban. A politikával kapcsolatban, testvérek. Ezért megy el a keresztény ember szavazni. Most pont ma szavazási nap van. Ezért megyünk el szavazni, és lépünk fel a hazugság, a gyilkosok, a gonoszság, a gyalázkodás, az istentelenséggel szemben állást foglalunk, és letesszük a voksunkat, mert minket erre kötelez a mennyei állampolgárság. Mi oda tartozunk, ahol ilyenek nem lesznek. És ezért már itt is fellépünk ezekkel szemben. És nem sunnyogunk, és lapítunk, és nem hagyjuk a sorsára ezt a szerencsétlen országot se, meg világot se. Nem mondjuk azt keresztényként, hogy úgyis a tűzítélet által fogja Isten elpusztítani. Hát akkor most minek feszítsük itt magunkat érte? Minek foglalkozunk? Ez úgyis vége lesz. Hagyjuk az egészet, hát nem kell nekünk itten semmit se csinálni. Hát ez a legrosszabb. És a másik véglettől is óvakodunk, mert nem hisszük azt, hogy ezt a világot mi fogjuk transformálni az Isten országává. Azért, mert föllépünk a gonoszságok, a hamisságok, a hazugságok ellen. Nem ettől lesz a világ majd Isten országává. Ettől is óvakodunk, ettől a tévedéstől is. De attól is, hogy mi passzívan itt háttérbe álljunk, az kegyesen úgy leüljünk az egyik sarokba, azt imádkozzunk, hogy én és az Úr jó vagyok, aztán kész, minden többi nem érdekel engemet. Úgy is vége lesz ennek egyszer, az minél előbb legyen vége, annál jobb. Nem, testvérek. Az Isten fia beleküld minket, Jézusunk beleküld minket a világba, és azt mondja, haragudjatok meg a halálra. Haragudjatok meg, akkor is, hogyha a ti életetekben van, haragudjatok meg a hazugságra, haragudjatok meg a gyilkosságra. Jöjjetek csak indulatba nyugodtan, amikor a betegséget látjátok. És ha tudtok tenni valamit, akkor tegyétek meg, mert ez a kötelességetek. Ha ti oda tartoztok én hozzám, én is fölléptem a halál ellen, ti is lépjetek fel a halál erői ellen. Értitek? És ez egy bátor küzdelmet jelent. Ez egy harcot jelent az embernek. És akkor mi nem fogunk az Isten ellen harcolni, sőt, az Isten mellett fogunk harcolni, hogyha ezt fogjuk tenni. Mit tehetünk ebbe a világba? Hát tegyünk bizonyságot a Krisztusról, az egyetlen valakiről, aki oda elvezet minket az új világba, amiről beszéltünk már több vasárnapon által. Mi magunk is higgyünk benne, de hívjunk másokat is a Jézusba vetett hitre. Közben ami Urunk mennyei alkotmányát, vegyük halál komolyan, és ha mi már hittünk benne, és odatartozónak valljuk magunkat, akkor éljünk itt szent életet, tiszta életet, az Úrhoz méltó életet. Az életünk minden területén. És ugyanakkor szálljunk síkra ebben a nyomorult világban, ebben az abnormális világban, ebben az Isten átkalat lévő világban, szálljunk síkra az ellen, ami nem lesz ott majd abban az új világban. Ami ellen Jézus is síkra szállt, amikor itt volt. Mi is síkra szállhatunk, az ő magatartását követve. És ha jó ér, küzdenünk kell, harcolnunk kell, az utolsó csepp vérünkig. Bátorítson bennünket a mi Krisztusunk, oda vízba magunkat erősítsen meg bennünket, és legyen a mi hordozónk, segítőnk ebben a harcban. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te drága ígéd eligazít bennünket, arra nézve, hogy hogyan éljünk, mit tegyünk ebben a világban. Köszönjük néked, hogy meg akarod nyitni a szánkat, hogy ne csak mi hallgassuk az ígét és higgyünk Jézusban, hanem beszéljünk másoknak is Jézusról, hogy ők is megismerjék és higgyenek benne, mint a megváltóban, mint az üdvözítőben. Köszönjük néked, Jézusunk, hogy imádhatunk téged, aki eljöttél ebbe a világba, aki elvégezted itt a megváltás művét a kereszten, aztán föltámadtál, és ott vagy a mennyben, és vissza fogsz jönni, és aki egy új eget és új földet teremtesz, melyben igazság lakozik, melyben együtt fogsz lakni az új emberiséggel, a benned hívőkkel, a téged szeretőkkel. Kérünk, Urunk, hogy segíts róla tanúságot tenni ebben a világban, otthonunkban, gyülekezetünkben, munkahelyeinken, különböző közösségeinkben, ahol megfordulunk. Kérünk, adj ehhez bátorságot és erőt. És ahhoz is te adj nekünk bátorságot és erőt, hogy beléd kapaszkodjunk, és tudjunk máshogy élni, mint ahogy a világ értékrendje diktálja, ahogy a világ elvárja tőlünk. Segíts, hogy úgy éljünk, mint ahogy a te országod alkotmánya elvárja tőlünk. Segíts olyan szentül, igazán, szeretetben élni, ahogy majd ott élünk, amikor eljutunk oda. Segíts mennyei állampolgárságunkhoz méltó magatartást tanúsítani családunkba és minden életterületünkön. És köszönjük néked, hogy amikor síkra szállunk-e világ hamissága, gonoszsága ellen, akkor nem ellenet harcolunk, hanem érted harcolunk. És úgy harcolunk, hogy követjük a te példádat, aki ugyancsak síkra szálltál-e világ gonoszságai ellen, amikor itt voltál. És köszönjük, hogy nem vétkeztél, hanem éppen, hogy példát adtál nekünk a jóra, a helyes magatartásra. Köszönjük, hogy aktivizálsz bennünket, hogy nem engeded, hogy passzívan magunkba forduljunk, vagy a közösségünkbe zárkozzunk, hanem kiküldesz a világba, és azt mondod, hogy menj, és kövesd ott, ahol vagy, az én akaratomat. És tedd azt, amit tenned kell, az ügy érdekében, a jó érdekében, a gonosz ellen. Segítsünk bennünket, hogy mindig felismerjük ezeket a pillanatokat, és tudjunk valóban cselekedni. Aktívan úgy járni, úgy kelni ebben a világban, mint ahogy majd az új világban járunk és kelünk. Segíts, Urunk, bennünket harcolni a gonoszság ellen, és síkra szállni a jóért, az igazért, a tisztáért, az életért, a szentért. Segíts, Urunk, bennünket ezt otthon és minden helyen fölvállalni, ha konfliktusos is, ha nehéz is, ha harcos is, adj bátorságot, és adj nekünk erőt ehhez. Köszönjük néked, hogy eligazítasz minket, kérünk, hogy segíts a te ígédre hallgatni, és a mai napon is konkrétan követni a te útmutatásaidat. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk most hazánkat, népünket, kérünk téged, adj bölcsességet a mi nemzetünk tagjainak, és add, hogy jól válasszunk. Adj nekünk olyan vezetőket, olyan kormányzókat, Urunk, akik legalább tisztelnek téged, vagy valamilyen szinten szeretnek téged, de szeretik ezt a népet is. Segíts és adj bölcs vezetőket, Urunk, nekünk, akik nem a világ szerint bölcsek, hanem szerinted bölcsek. Könyörülj meg és a hazuga embereket, a gyalázatos embereket, te némítsd el. Te dugd be a szájukat, te veszítsd el őket saját beszédeik által. Köszönjük te néked, hogy oda bízhatjuk magunkat te reád, és kérhetünk, hogy könyörülj meg a mi nemzetünkön, kegyelmedből, Krisztusért. Urunk, áld meg gyülekezetünket, áld meg betegeinket, szenvedő testvéreinket, könyörülj meg a gyerekeken, a fiatalságon, akit elérhetünk. Kérünk téged, hogy a te munkád menjen végbe az ő életükben, az ő szívükben. Hadd legyenek boldog emberek, a te országodat építő emberek, a te dicsőségedre élők. Köszönjük néked, hogy esedezésünket meghallgatod a mai napon is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békesség, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, az életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben tartjuk meg gyülekezeti alkalmainkat. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alkalmakra. Hadd bátorítsam a testvéreket arra, hogy menjenek szavazni, és Isten előtti felelősségük tudatába az Úr akaratát követve tegyék meg majd voksukat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvérek, a záró énekünket keressük elő, a 455. éneket. 455. Ennek énekeljük el a 8. és 9. versét. Egy kicsit rövidítettem az idő előre haladta miatt. Tehát a 455. énekünk 8. és 9. versét énekeljük, és utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. A 455. énekünk 8. verse így kezdődik, menjünk vígan sietve, hisz utunk egyre fogy. Himnuszunkat énekeljük. Áldás békességet kívánok!